Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bal?
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt, jó volt.
A mai adást a Családbarát Magyarország Központ támogatja.
Sziasztok!
Ez itt a Mesélj Anyukám.
Az Éva magazin minden hétfőn új adással jelentkező podcast műsora,
amelyben anyák mesélnek, de nem csak anyáknak, és nem csak anyákat érintő témákról.
Én Zubor Rozi vagyok.
Én Andrész Timi.
Én pedig Dugosi Dóri.
Vágjunk is bele, lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk.
A legfrissebb adatok szerint Magyarországon közel 250 ezer nő ért bántalmazó kapcsolatban, és minden ötödik nőt ért már élete során fizikai bántalmazás a partnere részéről. Ez nagyjából 760 ezer nőt jelent.
Bár nem kifejezetten adventi időszakhoz illő téma, ám mégis aktuális, hiszen pár napja, november 25-én volt a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja. Meg úgy egyébként is.
De mit nevezünk kapcsolati erőszaknak? Kiket érinthet? Hol, kitől és milyen segítségre számíthatnak az áldozatok? Többek közt ezeket fogjuk megkérdezni Boglacsi Tímeától, a Családbarát Magyarország Központ szakmai igazgatójától a mai adásban.
A probléma az mindig egy-egy pofonnal kezdődik. A probléma mindig azzal kezdődik, hogy megalázóan viselkedik a párunk, hogy becsmérel, hogy verbálisan, lelkileg bántalmaz bennünket.
Minél többen tudnak a helyzetről, annál nagyobb a valószínűsége, hogy nem fog nagyobb baj történni.
Annyira jól el tudják a bántalmazók hitetni azt, hogy te vagy a hibás, és nem ő a baj a rendszerbe, hanem te, hogy sokáig nem is tudják, hogy most akkor amúgy telefonálnom kéne.
Nem csak a nők esetében, vagy a lánygyermekek esetében kell tudni megtanítani azt, hogy mik a határaink, hanem a fiúknál is. Fiúkat is edukálni kell arra, hogy nem oké, hogy a lányok haját húzkodjuk, meg nem oké az, hogy családnal ütlegeljük őket, és hogy nem oké az, hogy jaj, hát azt mondjuk a gyereknek, hogy csak azért csináltam, mert hogy szerelmes beléd. Tehát, hogy attól, hogy szerelmes, nem tudom, a harmadikos gyerekembe valaki, az még nem jelenti azt, hogy ez azt jelenti, tehát, hogy húzogathatja a haját, meg löptösheti, kvázi így kifejezve ugye az érzelmeit.
Én gyerekként érintett voltam. Mi menekültünk pizsomában éjszaka otthonról. Szaladtunk úgy, hogy azt se tudtam, hogy hova fogunk menni.
Hát szia, Tímea! Nagyon örülünk, hogy itt vagy, és sokat gondolkoztunk így a téma kapcsán, mert hogy nem egy ilyen kifejezetten adventi, meg ünnepi készülődős adás, de most pont így az előző beszélgetésünkben is felmerült a téma, hogy sajnos, ahogy az ünnepek közelednek, úgy felerősödik, úgy kihangosítódik ennek a problémának a jelentősége, meg úgy egyáltalán a probléma. Te hogy látod ezt?
Igen, először is köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Nehéz egyébként a témáról úgy beszélgetni, hogy ne hangsúlyoznánk mindig az aktualitását, mert sajnos ez mindig aktuális. Az, hogy szerencsénk van abból a szempontból, hogy november végén mindig nagyobb figyelmet kap pontosan a világnak kapcsán, de egyébként az ünnepek közelettével mindenki egy picit talán érzékenyebb, ugyanakkor pedig fogékonyabbak is vagyunk egymás megsegítésére. Tehát én azt gondolom, hogy nem baj az, hogyha pont ebben az időszakban beszélgetünk, mert talán sokkal inkább fogékonyá válnak az emberek erre az üzenetre.
Illetve hát, amit az előző adásban is mi beszéltünk, hogy jönnek az ünnepek, és össze vagyunk zárva a családtagokkal, és talán a problémák, a nehézségek, a feszültségek azok ebben az időszakban sokkal inkább hangsúlyossá válnak.
Igen, azt hiszem, hogy az elmúlt másfél-két évben egyébként is hozzá kellett ehhez valamilyen módon, valamilyen formában szoknunk, de való igaz, hogy a karácsony az a szeretet ünnepe, a békességről kellene, hogy szóljon, és én nem nagyon tudok olyan családról, ahol ne lennének nagy családi viták, konfliktusok szentestén, ami mindenféléből adódik. Valaki azért ezt viccesen is meg tudja jeleníteni egészen a karácsonyfa vásárlástól az ünnepi vacsora elkészítéséig. Ugyanakkor ezek a felgyülemlett feszültségek sokkal könnyebben kijöhetnek, sokkal inkább eszkalálódhatnak ünnepek alatt, hiszen valóban akkor sokkal inkább együtt van a család, és nem biztos, hogy van mozgástér levezetni ezeket a feszültségeket egyéb más módon. Ugyanakkor pedig azért azt is fontos elmondani, hogy alapvetően azért a családnak egy megtartó szerepe van, és hogyha egy család megfelelően tud működni, akkor azért könnyen át lehet vészelni ezeket az ünnepi időszakokat is, meg úgy egyáltalán a problémákat. A problémák igazából ott kezdődnek, vagy a jelentős problémák, amikor ez nem tud ilyen könnyebben, vagy egyszerűbben megoldódni, és csak gyűlnek a feszültségek, és egyszer csak robban a bomba.
Pont reggel a Dórival beszéltük, ahol ő él, ott látott ilyen nagy, óriás plakátokat, ahol többek közt, majd a Dóri, te elmondod, hogy milyen feliratok voltak.
Átfelejtettem, ez az egy maradt meg, hogy hetente, hogy az volt az egyik plakáton, nyilván erre a világnapra hívta fel a figyelmet, hogy hetente egy nő hal meg kapcsolati bántalmazásból kifolyólag. És így néztem, és így álltam a tábla fölött, hogy ez nagyon durva, hogyha ez egy valós adat, akkor az nagyon kemény.
Igen.
Valós adat, az más kérdés, hogy mennyi kerül erre, vagy ezek közül napvilágra. A hírekben nagyon sok ilyen megjelenik, és egyébként azt hiszem, hogy arról is kell beszélnünk, és ez egy szintén fontos dolog, hogy ezek is megjelennek a hírekben, hiszen ennek van hírértéke, ezekről beszélnünk kell. Ugyanakkor ennek kapcsán arról is kellene beszélnünk, hogy a hírekben nem ennek kellene, hogy a mérce legyen. Sokkal korábban már beszélnünk kellene ezekről a problémákról. Sokkal tehát alacsonyabban kellene lenni annak a határnak, annak a szintnek, amikor már beszélünk erről a problémáról. Illetve pont azért, mert hogy ezek kerülnek leginkább napvilágra, nagyon távolinak érezzük ezt a problémát, hogy jó, hát én nem vagyok ilyen helyzetben, hát most az, hogy engem néha megüt a párom, vagy megalázóan viselkedik, hol van ahhoz képest, hogy megölnek egy-egy nőt hetente. És nem, tehát a probléma az mindig egy-egy pofonnal kezdődik. A probléma mindig azzal kezdődik, hogy megalázóan viselkedik a párunk, hogy becsmérel, hogy verbálisan, lelkileg bántalmaz bennünket. Nagyon ritka az az eset, amikor már tényleg egyből súlyos krízishelyzetekkel találkozunk, vagy egyből nagyon súlyos bántalmazással alakul a történet. Úgyhogy éppen ezért nagyon jók ezek az alkalmak, ezek a beszélgetések, hogy felismerjük azt, hogy már jóval korábban be kellene avatkoznunk, hogy elkerüljük ezeket a tragédiákat, és ez össztársadalmi probléma. Ez nagyon, nagyon lényeges körülmény, hogy a nőkről beszélünk, de beszélünk a férfiakról is, a gyerekekről, az idősekről, a fogyatékkal élőkről. Tehát ez minden társadalmi csoportot érintő probléma. Az más kérdés, hogy mik kerülnek felszínre, és ismerve tényleg a sajtó működését, a média működését, nem feltétlenül pozitív dolgokról fogunk beszélgetni, vagy fog tájékoztatást adni bármelyik sajtóorgánum, mert hát egész egyszerűen az a tapasztalat, hogy arra kevesebben kattintanak.
Igen, nyilvánvaló, de azt is tudjuk, hogy ez ráadásul egy olyan dolog, amiről az érintettek nehezen beszélnek. Szóval, hogy én a saját környezetemben is tudom, hogy kb. Hónapok óta szeretnénk egy olyan beszélgetést, ahol valaki eljön és elmondja, és nem találunk olyat. Még úgy se, hogy mondjuk eltorzítja a hangját, mert fél, hogy fölismeri a volt férj a történetet, és akkor ebből neki lesz megint problémája, vagy esetlegesen a gyerek, gyerekeknek, vagy gyereknek, aki van közös gyerek, szóval, hogy nyilvánvalóan ez is. Igazából én arra lennék kíváncsi, hogy ugye említetted ezt, hogy az elmúlt másfél év, hogy ti tapasztaljátok, érzékelitek, hogy ez a COVID-helyzet, hogy többet vagyunk otthon, többet kell együtt lennünk, hogy megemelkedtek még inkább a számok?
Az első hullám volt mindenki számára nagyon meghatározó szerintem, nekünk is, akik szerencsére nem élünk ilyen kapcsolatban, de még nekünk is meg kellett ezzel küzdeni. Hát még azoknak a családoknak, akik egyébként kis élettérbe szorultak össze sokan. Éppen ezért megemelkedtek a hívás számaink, de ez leginkább az első hullám első időszakára volt jellemző. És nem is feltétlenül az áldozatok találtak meg bennünket, bár szerencsére tudtak alkalmat teremteni arra, hogy hívjanak bennünket, hanem a hozzátartozók, az ismerősök, a szomszédok, hogy hallják, hogy a szomszédban megint balhé van, hogy veszekednek, hogy üvöltenek a gyerekek, hogy dulakodás hangjait hallják. Ebből sok volt, és ezt követően valahogy aklimatizálódtunk ehhez a helyzethez is, és aztán ugye szerencsére jött a nyári időszak, amikor egy picit megint szabadabbak voltunk, és utána pedig beállt egy mondjuk úgy, hogy az átlagosnál talán egy picit magasabb hívás számra a megkereséseink száma, de nem volt olyan kiemelkedő vagy kiugró, mint az első hullámnak az elején.
És hogyha már egy ilyen dolgot hoztál be, megkérdezhetem, hogy ilyenkor mi a protokoll, vagy mit lehet ilyenkor tenni? Mert mondjuk nekem is volt ilyen, hogy lakótelepen lakom, és azért hallatszódik ott eléggé az ablakokból, pláne éjjelente, emlékszem tavaly nyáron, amikor sokat ugye kint dolgoztam éjjel, és nagyon durva, hogy mik jönnek ki az ablakon keresztül. Hogy ilyenkor például egy szomszéd mit tehet meg, és mi az a pont, amikortól ti be tudtok avatkozni, vagy a hatóságok beavatkozhatnak.
Különbséget tennék a családi viták, illetve a tényleg a nagyon durva helyzetek között. Úgy gondolom, hogy bármelyik családban előfordulhatnak konfliktusos helyzetek, előfordulhatnak hangos szóváltások. Ugyanakkor, hogyha ezek rendszeresek, hogyha tényleg azt halljuk, hogy ez egy nagyon durva, nagyon intenzív szituáció, akkor abban az esetben a rendőrség az elsődleges hatóság, akit értesíthetünk, hiszen most ott akkor helyzet van, amit kezelni kell. Erre pedig a legjobb megoldás a rendőrség, hiszen ők azonnal tudnak intézkedni, bármi is történik ott. Hogyha ez egy folyamatosnak tűnő konfliktusos helyzet, amikor azt érzékeljük, hogy délután nagyon sokat sírnak a gyerekek, hogy hangosak a szülők, hogy kiabálnak velük, vagy esténként apuka vagy anyuka egymással veszekednek nagyon sokat, és tudjuk, hogy gyerekek vannak, akkor a helyi gyermekjóléti szolgálathoz lehet segítségért fordulni, hiszen ők azok az alapellátási intézmény, akik ki tudnak menni, el tudnak beszélgetni a családdal, meg tudják vizsgálni azokat a körülményeket, amelyek segítenek abban, hogy reálisan felmérik ezt a helyzetet, vagy lássák ezt a helyzetet. És ezt követően ők már tovább léphetnek a gyámhatóság felé, hogyha úgy tapasztalják, hogy a gyerekeket elhanyagolják, bántalmazzák, nem megfelelő körülmények között élnek, illetve egyébként ezt a rendőrség is megteheti azonnal, főleg hétvégén és éjszaka, amikor egyébként pont a rendőrség az elsődleges gyermekvédelmi hatóság. Tehát, hogyha úgy érzik, hogy a gyerekek nincsenek biztonságban, és azonnali megoldás kell, akkor előfordulhat, hogy a rendőrség ott meghozza azt a döntést, hogy idéglásan mondjuk a nagymamához átviszik a gyereket, vagy intézménybe viszik. Tudjuk, és nagyon nehéz ezeket a döntéseket meghozni, de azt hiszem, hogy az emberéletek mindennél fontosabbak, és hogyha nem avatkozunk be ezekbe a helyzetekbe, akkor sajnos ilyen tragédiák történnek, mint amiről az előbb beszélgettünk.
Nagyon nehéz erről beszélgetni, pláne úgy, hogy hál' Istennek mi nem vagyunk érintettek ebbe a dologba. Én nekem is, ahogy említettem, csak ismerősök vannak, aki...
Szóval érintett vagy a dologban.
Bár egyébként igen, ez jogos.
Hát én gyerekként érintett voltam. Mi menekültünk pizsomában éjszaka otthonról. Szaladtunk úgy, hogy azt se tudtam, hogy hova fogunk menni. Úgyhogy én gyerekként ebben érintett voltam, és én reggel felhívtam édesanyámat, és kérdeztem, hogy erről mesélhetek-e egyáltalán, mert ugye ez nem csak az én életem, hanem az ő élete is, illetve a szüleim élete is. És hogyha egy szülőpár ilyen viszonyban van, az nem csak az ő életük, hanem ez a gyereké is, és a szomszédé is, ahogy mondtad, hogy akkor Rozi is érintett ebben.
Így van. Én úgy gondolom, hogy mindenki érintett, vagy azért, mert tehát vagy közvetlenül átéli, megtapasztalja, akár időszakosan is az élete során valamikor, tehát például mondjuk gyerekkorban,
vagy közvetett módon érintett, tehát ismerősök, barátok, családtagok által. Annál szerintem nincsen tehetetlenebb helyzet, amikor tudjuk valakiről, hogy bántalmazott, a barátunkról, a barátnőkről, családtagunkról, és nem tudunk tenni ellene. Van azért egy pont, ameddig ez... hogy is mondjam, szóval addig, ameddig a maga az áldozat nem érzi úgy, hogy segítséget kell kérni, vagy segítséget szeretne kérni, addig nem fogjuk tudni semmilyen körülmények között ráerőszakolni. Hát hiszen ez az ő élete. Azt tudjuk tenni, hogy ott vagyunk mellette, és támogatjuk, és biztosítjuk arról, hogyha baj van, akkor mi tudunk segíteni. A gyerekek esetében azért ez egy más dolog. A gyerekek nem tudják megítélni, főleg minél kisebb gyerekről beszélünk, azt, hogy milyen helyzetben van, nem cselekvőképes, nem tudja azt mondani, hogy én most akkor kilépek ebből a kapcsolatból, vagy elhagyom a szüleimet. Illetve nyilván van az életkor, ami után ezt mondhatja, de azért nem ez a realitás. És amit te is mondasz, hogy amikor ott van egy kisgyerek, hogy egyszer pizsamában, meg papucsban, mindegy, hogy hova, csak szaladjanak ki, akár lehet -10 fok is az éjszaka közepén, mert még mindig az is jobb, hogy az éjszakát az utcán töltik, mint sem, hogy valami nagyobb baj történjen otthon, akkor az annak szerintem nagyon, hogy is mondjam, nagyon erős jelentése van, meg hát szóval, hogy nem véletlenül beszélgetünk ezekről a dolgokról.
Az a helyzet, hogy ez már az utolsó csepp, szóval ezt nagyon-nagyon-nagyon sok eset előzi meg, és az áldozat szerep mellé nagyon sokszor csatlakozik egy szégyenérzet, és szerintem a nők nem mernek segítséget kérni, meg egyáltalán nem merik beismerni még saját maguknak sem, hogy ők bántalmazó kapcsolatban élnek, hogy baj van. Mert talán az van a fejekben tényleg, hogy egy pofon, egy falhoz szorítás, egy rendszeres fizikai bántalmazás, de itt az elmúlt hónap során azért beszélgettünk pszichológussal külön gyermekbántalmazásról, beszélgettünk az internetes bántalmazásokról, és a bántalmazásnak nagyon-nagyon-nagyon sok alfaja van, vagy típusa van. Én, hogyha mondjuk most ilyen helyzetben lennék, én nem tudom, hogy hova mehetnék mondjuk a két gyerekkel, hogy erről van valahol tájékoztatás, valami segítő kéz, hogy mondjuk azok a nők, akiknek nem olyan a családi hálójuk, hogy át tudnak menni a nagymamához, vagy a testvérhez, vagy bárkihez, hogy van valamilyen ilyen szociális háló, akik segítőkezet nyújtanak nekik, ahová akár az éjszaka során is szaladhatnak a pizsomás gyermekkel?
Uh-huh. Hadd ugorjak vissza a mostani témának az elejére, hogy micsoda szégyenérzetük van ezeknek a nőknek, és nem merik felvállalni azt, hogy ők áldozatok. Talán nem is tudják egy bizonyos pontig, hogy ők áldozatok, hiszen olyan, hogy is mondjam, módszeresen tudják a bántalmazók végezni ezt a feladatukat, hogy egészen elképesztő, hogy mi az a határ, amikor már azt mondja egy áldozat, hogy eddig és ne tovább, és hogy menekülök, és éjszaka felkelek, és pizsamában menekülök. De ez nem csak a nőknél van így. A férfiaknál talán még nagyobb a látencia, hiszen, és erre mindig egy nagyon, vagy szerintem egy nagyon érdekes történetet szoktam felhozni, amikor még telefonos tanácsadó voltam, és akkor felhívott egy katonatiszt, hogy őt a felesége bántalmazza. És hogy mondjam meg, hogy mit csináljon. Ha megüti, akkor azonnal ugye katonai ügyészség elé kerül. Hogyha pedig segítséget kérne a rendőröktől, meg ugye mesélte ott az ő barátainak, akkor pedig kinevetik, hogy hát ne vicceljük már, hát hogy egy férfi nem tudja elintézni ezt a problémát otthon a feleségével. És inkább hallgatnak, mert hogy kinevetik, mert olyan nincsen, hogy egy férfi gyenge, egy férfi nem teheti azt, hogy nem áll ki magáért, és nem rendezi ezeket a helyzeteket. De tehát, hogy a szégyenérzet, azt szerintem az mindenkiben meg, még bennem is megvolt, én is bántalmazott gyermek voltam, én is menekültem sokat. És még bennem is bennem volt, sokáig én nem beszéltem senkinek erről, azért, mert egyrészt a gyerek mit gondol, hogy köze van hozzá, és talán ő lehet az egyik oka. Aztán, hogy mi fog történni valóban, mi történik akkor, hogyha én ezt felvállalom. Sokszor riogatják az anyukákat, apukákat azzal, hogyha fölvállalják ezt a problémát, akkor majd gyorsan elveszik a gyerekeket tőlük. Én inkább másképp fogalmaznám meg ezt a dolgot. Én úgy gondolom, hogy ha iskolából, óvodából, vagy bárhonnan jelzés érkezik a gyerekek veszélyeztetésére vonatkozóan, vagy veszélyeztetettségére vonatkozóan, a sokkal nagyobb probléma, és más pozícióból indulunk, mint hogyha felvállaljuk azt, hogy valóban baj van. Azzal együtt, hogy egyébként ez valóban egy rendkívül nehéz dolog. A bizonytalanságot tényleg az okozza a legtöbb esetben, hogy na jó, felvállalom, de mi történik? A rendszer segít-e nekem, vagy ott hagy, és megint lehullok, és ugyanott vagyunk, és kezdhetjük előről, vagy folytathatjuk. Szerencsére Magyarországon van egy országos kríziskezelő hálózat, amely kifejezetten a kapcsolati erőszak és egyébként az emberkereskedelem áldozatait segíti, amelynek az a szerepe, több szolgáltatást is igénybe lehet venni, és az a szerepe ennek, hogy a probléma ne eszkalálódjon, ne váljon súlyossá, de ha már súlyossá vált, és menekülni kell, ugye ez az Öltözés-költöz című történet, akkor vannak olyan krízisközpontok, titkos menedékházak, illetve átmeneti szállások, ahova el lehet menekülni. Ha viszont még úgy érezzük, hogy valami nincsen rendben a kapcsolatunkban, de még nem olyan súlyos a helyzet, de akár az is, azzá is válhat, akkor viszont az országban működik 7 krízis ambulancia, ahova be lehet menni, tehát ez egy ambuláns szolgáltatás, megtalálható egyébként az interneten mindegyiknek az elérhetősége, és ott pszichológus, jogász, illetve szociális szakember segít abban, hogy ott, abban a pillanatban, amikor a segítséget kéri az áldozat, mit lehet tenni azért, hogy ne legyen súlyosabb a helyzet, hogy megerősítsék abban az áldozatot, hogy ez nem oké, hogy őt bántalmazzák pszichésen, fizikailag sehogy, tehát hogy egyáltalán semmilyen formában nem elfogadható. És amikről beszéltem az előbb, ezek a krízisközpontok, illetve titkos menedékházak, ezek pedig az ország különböző pontjain vannak, és a titkos menedékházban ugye a neve is benne van, hogy titkosan működik, tehát ezek nem nyilvánosan elérhető szálláshelyek, vagy krízisközpontok, hanem az országos krízis-kezelő és információs telefonszolgálaton keresztül lehet elsődlegesen bejutni ezekbe az intézményekbe. Tehát fel kell hívni ezt az ingyenes telefonszámot, ahol elmondják, hogy mi a probléma, ott átbeszéljük egyébként ezt a helyzetet, azzal együtt, hogy ez egy krízis-kezelő szolgáltatás, vagy szolgálat. Tehát nem megyünk vissza a KIH-ig, hogy mi volt a gyerekkorban, és hogy hogyan alakult az élete az áldozatnak. Ez itt és mostra fókuszálunk azzal, hogy nyilván nekünk azért fel kell tudnunk mérni azt, hogy mi történt az elmúlt időszakban, mikortól számítjuk ezt a bántalmazást, milyen a dinamikája, mi várható, hogy simán elképzelhető, hogy 10 percünk van az egész beszélgetést és a menekítést megszervezni, de az is lehet, hogy fel tudunk készülni, és napjaink vannak, mert mondjuk tudjuk azt, hogy a bántalmazó hétvégén elmegy napszámba dolgozni, és akkor azt az időt használjuk ki arra, hogy az áldozatot kimenekítsük. Tehát ez egy nagyon, nagyon komplex szolgáltatás, és egy nagyon komoly szakmai munka folyik ezekben az otthonokban, ahol egyébként, ha pizsamában jelenik meg valaki, és papucsban, egy szatyorral a kezében, akkor is megkapja a szükséges élelmiszer, tisztálkodó és tisztítószereket, gyógyszereket, ruházatot. Tehát ez a szolgáltatás ingyenes az áldozatoknak, akik bekerülnek. Tehát attól nem kell félni, hogy esetleg azt a kis pénzüket is elveszi valaki, ami mondjuk a családi pótlékot jelenti sok esetben, vagy az egyéb családtámogatásokat. Viszont ezek a krízisközpontok nem azt a célt szolgálják, hogy megoldódjon mondjuk egy több éves vagy 10 éves bántalmazói viszony, hanem arról szól, hogy ne történjen tragédia, hogy sikra tudják helyezni az áldozatnak az életét, hogy új életet tudjon kezdeni, és hogy ne kelljen visszamenni a bántalmazóhoz. A kilátások egyébként egyre jobbak, mert egyrészt vannak olyan félutasházak, ahova még 4-5 évre ki tudnak költözni ezek az áldozatok, tehát nem engedjük el az ő kezüket, és ott is segítik őket szakemberek. Másrészt ugye vannak anyaotthonok, családok átmeneti otthonai, illetve amiről talán keveset beszéltünk, de azért fontos, hogy bár elszigetelik a bántalmazottakat, a bántalmazók a családtagoktól, a barátoktól, de vannak azok az élethelyzetek, amikor sikeresen fel tudjuk venni a kapcsolatot a rég elfeledetnek tűnt nagynénivel, vagy nagyszülőkkel, akikkel nem maga a bántalmazott nem akart találkozni, megbeszélgetni, hanem egész egyszerűen a bántalmazó úgy döntött, hogy itt lezárjuk ezt a kapcsolatot. És akkor azért tudnak nagyon, nagyon jó, nagyon pozitív történetek is kialakulni ezekből a helyzetekből, de az is igaz, hogy sokan visszamennek a bántalmazóhoz, aminek millió oka van. És a milliók között egyébként pont a gyerekek is szerepelnek, hogy hát mégiscsak a gyerekem apja vagy anyja. Meg hát tulajdonképpen jó ember, hogyha nem iszik. Ugye? Mennyit halljuk ezeket, és hogy próbáljuk magunkat mentegetni, hogy igazából én voltam a hülye, mert túl gondoltam, meg túl érzékeny voltam, és hát jó, kicsit elsóztam azt a levest este, nem kellett volna, majd legközelebb odafigyelek. Tehát hajlamosak vagyunk, bántalmazottként is akár, ahogy távolodunk időben és térben ezektől az eseményektől átgondolni, és valahogy enyhíteni azt a cselekedetet, amit egyébként rajtunk folyamatosan elkövettek.
Tök érdekes, hogy működik az emberi agy, mert hogy így beszélgetünk, nekem eszembe jutott az, hogy nekünk mondjuk nem menekülnünk kellett, de nekünk is el kellett költözni apukámtól, mi nekünk önkormányzati lakásunk volt, és nálunk is megvolt az a szituáció, hogy ahány szoba volt, mindenki a maga kis szobájában élt, belülről zártuk az ajtókat, és mint anyuiknál volt a gázspré, nálam a sodrófa. És tök kíváncsi vagyok, hogy mert akkor nálunk az volt a végleges megoldás, hogy el kellett költöznünk, mert nem tudott nekünk akkor senki se segíteni. Nem tudom, hogy azóta hol tart a rendszer, és nem is szeretném tudni, de hogy annak ellenére, hogy akkor már 18. életévemet betöltöttem, de a kiskorú testvérem bíróságon mondta el, hogy mi történik otthon, hogy miben élünk, hogy azzal fenyegetett minket édesapám, hogy megöl minket, vagy a nagyszüleimet, vagy nem tudom, tehát nem is tudtak jönni. Annak ellenére nem volt, aki akkor tudjon rajtunk segíteni, nyilván ugye az, hogy én már felnőtt korú voltam, egy más kategória voltam, de hogy nekünk is ott végül mennünk kellett. Tényleg tök érdekes, nem? Hogy ez a zárja az agy. És hogy így, hogy beszélgetünk, így jön föl. És hogy... Na szóval ezt szeretném megkérdezni, hogy hol tart a rendszer, mert hogy azért azt nagyon sok helyen hallom, ezt a mondatot, amit nyilván ti is hallotok, hogy amíg nem folyik vér, addig nem történik semmi. Hogy változtattok, gyorsítjátok a reakcióidőt?
Külön kell kezelni szerintem azt, hogy a rendőrség hogyan működik, és hogyan végzi a feladatát, és azt, hogy a kríziskezelő hálózat hogyan. Nálunk nincsen várólista. Hogyha valaki akut krízishelyzetben van, nincsen más megoldás. Tehát azért az fontos, hogy mi végigbeszéljük, hogy van-e más lehetőség, hogy megoldódjon a helyzet ott és akkor, mert nem az a cél, egyébként, hogy a bántalmazott meneküljön több gyerekkel akár az ország másik felében, hanem az lenne a cél, és ezen dolgozunk, hogy a helyi ellátórendszer tudja kezelni ezt a problémát. Tehát a gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat, a védőnői hálózatra nagyon tudunk támaszkodni és hagyatkozni, hiszen ők ugye akár napi kapcsolatban is vannak az anyukákkal, illetve a kisbabákkal. És hogy a rendőrséggel is ezért próbálunk szorosabban együttműködni, hogy ne legyen az, hogy egy bejelentésre, ahol erről számol be valaki, ne menjenek ki. Erre egyébként nyilván megvannak a szabályozók, tehát rendőrségi utasítások, jogszabályok, ugyanakkor társadalmi együttműködés is kell ehhez. Tehát az, hogy valóban bejelentsük azt, hogy a szomszédban már megint dunakodás van. És lehet, hogy háromszor fog kimenni a rendőrség, de lehet, hogy negyedszerre már intézkedni fog, mert hát mi szokott történni? Aki rendőrséget hívott már valamilyen ügyhöz, általában mire kér a rendőrség, bármilyen gyors is legyen az, lecsillapodnak a kedélyek. És akkor mi történik? Bekopogtat a rendőr, kinyit ajtót, nyilván mondjuk a bántalmazó nyit ajtót, hiszen a bántalmazót egyébként is megfélemlített helyzetben van,
És a bántalmazó tök jól elkezd beszélgetni a rendőrrel, hogy hát itt nincsen semmi probléma, meg az asszony megint egy kicsit túlérzékenykedett valamit, és akkor megbeszélik ezt a helyzetet. Nagyon nehéz a rendőrnek dönteni egy ilyen szituációban, akkor, hogyha nincsenek teljesen egyértelmű jelek. Vannak egyébként nagyon egyértelmű jelek, és ezt tanulni kell a rendőröknek, tanulják is. Amikor kimennek, ugye az alapszabály, hogy külön hallgatják meg a feleket. Most már azt is szerintem át tudjuk vinni a rendszeren, hogy először a bántalmazottat, vagy a vélelmezett bántalmazottat hallgassák meg, hogy figyeljék a testi jeleket, hogy merre néz, amikor mesél egy-egy történetet, hogy hogyan áll, hogyan gesztikulál, hogyha mondjuk egy utcai szituáció van, és érdekes, figyeljétek meg, hogyha találkoztak esetleg bántalmazott személlyel, vagy úgy gondoljátok, hogy bántalmazott, hogy amikor kérdeztek tőle valamit, akkor ránéze a bántalmazóra. Mert ugye ilyenkor várja az engedélyt, hogy ő mondhassa azt, amit ő mondani szeretne. Vagy azt várja a bántalmazótól, hogy majd ő válaszol helyette, hát hiszen mindig ő szokott válaszolni helyette. Sokkal komolyabban veszi a rendőrség ezeket az ügyeket. Együttműködésünk is van egyébként a rendőrséggel, tehát hogy esetek kapcsán is szoktunk konzultálni egymással, pont azért, hogy mindenki reálisan lássa a helyzetet. De valóban nem könnyűek, és nem könnyű igazságot tenni se a rendőrségnek, se akár mondjuk a kapcsolattartási ügyekben, vagy szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyekben, amikor ugye megy a vita, hogy a gyereket hol helyezzék el, ki alkalmasabb erre a feladatra, és ott nagyon, nagyon komolyan kellene, hogy alatba nyomjon az, hogy mondjuk egy bántalmazó szülő van a képben. Ezekre is vannak törekvések, én úgy gondolom, de nagyon nehéz jól dönteni, mert ezekben a helyzetekben azért a gyerek mindenképpen sérül.
Ráadásul egy ilyen szituációban én hallottam olyanokat, hogy például nagyon nehéz bizonyítani, mert ugye videó és hangfelvételt nem adhatsz be a személyiségi jogok miatt, vagy azt hiszem hangfelvételt be lehet adni, de kell mellé írott formában. És akkor, hogyha sikerül felvenned, hogy ordibált veled a férjed, akkor le kell ülni egy laptop elé, és akkor neked újra meg kell hallgatnod, be kell írnod, és akkor úgy együtt postai úton kell beadnod. Szóval, hogy azért ezek így lelkileg is még egyszer ilyen megviselő helyzetek, másrészt meg majd beszélünk arról, hogy nem csak a mély szegénységet érintő, vagy, tehát hogy nem a mély szegénységben élő réteget érinti ez, de hogy mondjuk nekik egy ilyen nagyon nehéz, mert hogy valószínűleg nem tudom, lehet, hogy telefonjuk sincs, nem hogy laptopjuk, hogy ezt.
Az, hogy mit fogadnak el egyébként a bíróságon, vagy akár a rendőrség milyen bizonyítékokat fogad be, az nagyon sok mindentől függ. És itt fölmerül valóban a személyiségi jogoknak a kérdése. Ugyanakkor, hogyha a személyiségi jogok megsértése, nevezetesen az, hogy én nem tájékoztatom a kedves páromat arról, hogy egyébként felveszem azt, hogy ordibál velem, és nem kérem a beleegyezését, az valóban személyiségi jogot sér. De onnantól kezdve, hogy ő egyébként engem életveszélyesen megfenyeget, meg hogy elássa kertben és minden hasonló érdekességet, akkor azért az már túllép azon a személyiségi jogi kategórián, hiszen akkor engem egy olyan mértékben megfenyeget, ami azt gondolom, hogy nagyobb súlya kell, hogy megjelenjen ebben az ügyben. Ezzel együtt minél többen tudnak a helyzetről, annál nagyobb a valószínűsége, hogy nem fog nagyobb baj történni. Hogyha van a baráti társaságunkban, vagy a családunkban ilyen, ugye azt mondtam már korábban is, hogy lehet, hogy valaki még nem érett meg arra, hogy kilépjen ebből a kapcsolatból. Lehet, hogy még hisz, hogy megváltozik a bántalmazó. Hát hiszen mennyire szerettük egymást, és hogy ő nem ilyen ember. Akkor nagyon nehéz őt meggyőzni arról, hogy nem fog megváltozni. Én bántalmazóknál nem nagyon tapasztaltam azt, hogy kezes bárányokká válnak. Lehet, hogy az én információim nem elég frissek, de nagyon kevés sikertörténetet ismerünk ebből a szempontból. És tényleg eljön az a pillanat, amikor nem tudjuk megoldani beszélgetéssel, meg mediálással, mert hogy nem egyenrangú ez a kapcsolat.
Nekem pont az ismerősömnek ráadásul az ex-e ügyvéd. Minden kiskaput tud.
Én is ezt akartam mondani, hogy általában a bántalmazók azért nagyon, tehát, hogy nagyon jól tudják úgy csinálni, hogy ne úgy tűnjön, hogy bántalmazó. És az, aki szerintem benne van egy bántalmazó kapcsolatban, az önmaga se hiszi el sokáig, hogy ő bántalmazott kapcsolatban van, és azt gondolja, hogy hát nem tudom. Szóval, hogy nekem volt egy pár kapcsolatom, ami nem volt, tehát verbál, tehát, hogy soha nem vertek, meg ilyenek, de hogy ahogy így visszanézek, így látom, hogy az egy bántalmazó kapcsolat volt, és én azt éltem meg, hogy hát nekem ennek jónak kell lennie, hogy ő velem van, ő nekem ad, ő engem szeret, és hogyha ha ő így szeret
és tulajdonképpen
engem,
hálás is lehetnél.
Igen, és hát én is, ha valamit elrontok, akkor az, vagy hogyha valamit meg kell csinálnom, azt azért kell megcsinálnom, hogy ő szeressen engem, és én nagyon sokáig vak voltam arra, hogy én ebbe benne vagyok. Uh-huh. És mondtam, egy-két éve jöttem rá, hogy húha, hogy az ott lehet, hogy egy olyan kapcsolat volt, ami
aha, és mi van akkor, vagy mi lett volna akkor, hogyha valamelyik barátnőd erre felhívja a figyelmedet?
Nem mondtam senkinek, én mindenkinek azt mondtam, hogy annyira halálboldog kapcsolatom van, hát annyira boldog vagyok, annyira jól érzem magam, és én is elhittem azt, hogy én kifele azt mutatom, hogy én egyébként tök jól érzem magam, pedig pontosan megvoltak így, ahogy visszanézek rá, azok a jelek, hogy kevesebbet találkoztam a családdal, nem mentem el a baráti bulikba, nem jelentkeztem arra az egyetemre, mert hogy én majd biztos megcsalom, hogyha arra az egyetemre megye. Érted? Szóval, hogy és ott inkább azt éreztem, hogy én vagyok a hibás, nem ő. Uh-huh. És szerintem azért ez biztos, hogy vagy úgy gondolom, hogy azért ez sokszor probléma, hogy nem azt érzi a nő, hogy úristen, azért, tehát, hogy annyira jól el tudják a bántalmazók hitetni azt, hogy te vagy a hibás, és nem ő a baj a rendszerbe, hanem te, hogy sokáig nem is tudják, hogy most akkor amúgy telefonálnom kéne.
De ezt még a fizikai bántalmazásnál is, tehát, hogy elhiteti velük a bántalmazó, hogy nem volt más választásom, tehát egyszerűen kihoztál a sodromból, tehát látod, megint elcseszted, megint ezt csináltad, nem volt más választásom, tehát, hogy meg kellett üsselek.
Most pont vettem egy ilyen könyvet, az a címe, hogy mert kihozott belőlem az állatot.
És hogy erről szól, és tényleg, aki benne van áldozatként, ő elhiszi, hogy hát igen, végül is igaza volt. Ugyanakkor pedig itt jön be nagyon a barátoknak a szerepe, a családnak a szerepe. Fel kell, hogy tűnjön a családnak az, hogy sokkal ritkábban találkoztok. Fel kell, hogy tűnjön a barátoknak az, hogy már nem mész el a nem tudom, a havi találkozótokra, vagy mindig valamit kitalálsz, hogy most éppen miért nem tudok elmenni. Nekem van egy barátnőm, akinek volt egy párja, és látszólag nem volt bántalmazó kapcsolat, csak valami idézőjelben csak valami nagyon erős függőségi viszony. És a végén már ilyeneket talált ki a barátnőm, hogy miért nem jön el velünk találkozni, hogy mert szendvicset kell készíteni a másnapra a párjának. Szóval, hogy ezek legyenek intő jelek mindenki számára, hogy nem elérhető, miért nem elérhető a barátnőm, miért van az, hogy eddig tök jól működött a kapcsolatunk, és most pedig eltávolodunk egymástól. Tehát ezért is kérdeztem, hogy mi lett volna akkor, hogyha mondjuk a barátaid neked ezt visszajelzik. Mert amikor valaki benne van, hogy ezt többször említettük már, hogy neki ez normális, ugyanúgy egy bántalmazott gyerekeknél egyébként, hogy az tök normális volt esetemben is, hogy 4-est kaptam, hát jól megvert az én mostoha apám, mert hát az 5-ösnél rosszabb jegy, az nem lehetséges, hát hogy olyan nincsen. És nekem ez volt a normális. Tehát ha valaki egyébként kívülről odajön, és nekem azt mondja, hogy figyelj, ez gáz, akkor nem vagyok benne biztos egyébként, hogy elhittem volna, de ha elég sokszor megfelelő módon hallom, tehát nem ilyen nyomasztva, meg hogy hülye vagy, és nem tudom, hanem hogy folyamatosan, de megfelelő mértékben adagolva azt, hogy ez nem oké, hogy gáz ez a helyzet, akkor lehet, hogy nálam, tehát, vagy lehet, hogy nem, mint nálad is eljött volna ez a pillanat, amikor azt mondta, hogy ú, basszus, tényleg, majdnem buktam az egyetemet is.
Uh-huh. Igen, és közben meg így, csak így elméleti síkon így belegondolva, hogy mondjuk ott van két gyerek, és akkor így belegondolsz, mint anyukádnál ezen agyalog, hogy ezt a döntést meghozni, hogy egy zacskóval elindulok, és ott hagyok mindent, és hogy nem tudom, hogy ma a gyerekeim hol fognak aludni. Nem? Szóval, hogy azért az iszonyatosan nagy.
Hát nagyon bátor volt.
Képzeljétek el, megszoktuk ugye kérdezni az áldozatokat, hogy miért pont most
Tehát, hogy mi történt most, ami miatt 5-10-20 év után most kerül ki, vagy szeretne menekülni ebből a kapcsolatból. És sokféle okot szoktak mondani, de a két legmegdöbbentőbb ok az egyik, hogy ez már nem olyan pofon volt, tehát lehet, hogy legközelebb már megöl. A másik, az pedig pont a gyerekek, amikor már a gyerekeket is elkezdi fizikailag, szexuálisan bántalmazni, mondjuk a bántalmazó. Az egy olyan határvonal, ami nagyon, nagyon beindítja, főleg egyébként valóban az anyukákat, hogy na eddig és nem tovább, mert azt én még elviselem, hogy engem bántasz, de az, hogy már a gyerekeinkre is kezet emelsz, na az már nové. De közben nem itt kezdődik a gyerekbántalmazás. Csak ugye addig próbáljuk azt gondolni, hogy ja, hát végülis nem a gyerekek előtt vert meg hát végülis már lefeküdtek a gyerekek, amikor zárt ajtó mögött velem balhízott, meg múltkor is az anyámhoz átvittem a gyerekeket, és akkor igazából akkor vert meg. Na, de a gyerekek, azok nem hülyék, persze, csak kicsik. Tehát ők pontosan érzik, és tudják, hogy valami nem oké. Mondjuk nálunk nyílt színen zajlottak a bántalmazások az én gyerekkoromban, tehát hogy akár engem, akár az édesanyámat bántalmazta a nevelő apám, vagy most a apám. De hogy annak ellenére, hogy mondjuk az édesanyám próbált megvédeni ezektől a bántalmazásoktól, iszonyú félelem volt bennem mindig, hogy mikor lesz a következő, vagy most mi lesz az, ami kiváltja. És azt kell, hogy mondjam, hogy egy idő után bármi kiváltja a bántalmazást. Leesett egy villa, kiesett az ajtóból a kulcs, vagy nem tudom, morzsás maradt az asztal, és tényleg olyan apró dolgok, amik olyan intenzív reakciót tudnak kiváltani egy bántalmazóból, ami egyszerűen épésszel felfoghatatlan. És ebben élni úgy, hogy egyébként valóban kilátástalan a helyzet, és úgy tűnik, hogy nincsen megoldás, az borzasztó rossz, és ezért kellenek mindezek a beszélgetések, mint pedig azok a kampányok, amiket folytatunk, hogy minél több helyre eljusson, hogy van segítség, mert van segítség. Évente átlagosan nagyjából olyan 1500 embert menekítünk ilyen krízis központokba és titkos menedékházakba. Éves szinten közelítünk a 11 000 híváshoz, amelyek nem mindenhez a témához kapcsolódnak, de hogy nagyon, nagyon erős a fókusz ennek a problémának. Szóval, hogy egyre többen tudnak erről.
Mondjuk a 225 000-hez képest még sajnos mindig nagyon alacsony szám, amennyien felmerik hívni ezt a számot.
Igen, mi ugye azért már a vége vagyunk bizonyos szempontból. Tehát nyilván mi is folytatunk segítő beszélgetéseket, de alapvetően ugye mi krízist kezelünk, amikor akut helyzet van, amikor tényleg menekülni kell. És a magukhoz, az alapellátáshoz, tehát a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaihoz, akiket az előbb is elkezdtem felsorolni, azért eljutnak ezek az esetek. Képeztünk egyébként nagyjából 4 000, picit több mint 4 000 olyan szakembert, akik terepen dolgoznak, akik nap-nap után találkoznak, vagy találkozhatnak áldozatokkal, akik kimennek családlátogatásra, iskolai szociális munkások, akár orvosok, vagy bírók, vagy ügyészek, hogy hogyan lássák ezeket a helyzeteket, hogy mire figyeljenek, mert pontosan ezért, hogy az áldozatok nem nagyon beszélnek, de közben pedig fel kell, hogy tűnjön a szakembereknek is egyes szituációban, amiről beszéltünk, hogy hogyan kommunikál, hogy a védőnőhöz például, amikor valaki várandós, akkor csak a férfivel megy. Hogy a vizsgálatra is a férfi be akar menni. És hogy ez tűnhet ilyen kedves gesztusnak, meg hogy jaj, de cuki, ugye, hogy mindenhova elkíséri a párját, milyen aranyos, csak hát azért az viszont tűnjön fel, hogy azért mondjuk egy egészségügyi vizsgálatra erőszakosan elkísérni úgy a párunkat, hogy egyébként nem igazán indokolja, vagy nem feltétlenül indokolja más, tehát nem arról van szó, hogy egészségügyileg mondjuk segíteni kell, vagy támogatni a kismamát. Tűnjön fel az, hogy nem mehet sehova egyedül a bántalmazott, vagy nem kezelheti a saját jövedelmét, hogy tényleg, amiről beszéltünk, hogy nem tarthatja a kapcsolatot, vagy kontrollált körülmények között tarthatja a kapcsolatot bárkivel, hogy a bántalmazó ott van, vagy vélelmezett bántalmazó minden telefonhívásnál, minden Skype beszélgetésnél.
minden barátunkat ócsáról, hogy egyébként mennyire hülye és nem hozzávaló. Ezek mind-mind olyan jelek, amikre szakembereknek is figyelni kell, de nekünk is figyelni kell.
Nekem van két kérdésem, és felteszem mind a kettőt, de két különböző. Az egyik az, hogyha ennyi nőt érint, akkor honnan lehetne azt elkezdeni, azt az oktatást, vagy nem tudom, hogy ne csúsz, tehát hogy azt tudja mondani egy nő, nem tudom, 20 évesen, 30 évesen, 50 évesen, hogy jó, akkor itt most elég, és akkor ezt azért kiszállok ebből, mert az első tök mindegy, vagy szóban, vagy bárhogy, hogy az elsőnél azt tudja mondani, hogy oké, ez akkor nem, hogy ezt vajon hol kell elkezdeni, és a másik, ami meg ahhoz kapcsolódik, hogy oké, hogy én elmenekülök a gyerekeimmel, és máshol valahol új életet kezdek, de mi van a bántalmazóval, aki ott marad, azzal csinál valamit a rendszer? Attól nekem nem kell félnem, hogy ott vagyok egy igaz, hogy titkos házba, igaz, hogy senki nem tudja, de mi van, hogyha valahogy mégis? Szóval, hogy ez a két kérdésem van, és ez két tök különböző.
De nagyon jó kérdések. Azt hiszem, hogy a prevenciót minden ember számára nem lehet elég korán elkezdeni, viszont minden ember és minden kisember számára a maga szintjén kell tudnunk kezelni és beszélgetni erről. Szegény gyerekeimet néha sajnálom, mert ők ugye kapják az ívet már egészen kiskoruktól kezdve, és akár mondjuk óvodai konfliktusokon át, iskolai, meg nem tudom milyen problémákat mindig ugye átbeszélünk, és próbálom nekik átadni az erőszakmentességnek a pátoszát, amiben egyébként én valóban hiszek is, és de hogy mindig megtaláltam, meg kellett találni azt, hogy mi az a szint, vagy az a szóhasználat, nyelvhasználat, és példálózó jellegű beszélgetés, amit az ő szintjükön meg kellett tennem ahhoz, hogy egyébként is szépen építsük ezt a dolgot, hogy mostanra például teljesen egyértelműen és határozottan kijelentik, és azt mondják, hogy nem elfogadható a bántalmazás olyannyira, hogy akár az iskolában is megvédik a társaikat, még hogyha mondjuk ott nem kapcsolat erőszakról beszélünk, de hogy ott is kiáll mondjuk a nagyobb gyerekem a kisebbikért, vagy a nem tudom, a ötödik osztályosokért, mert hogy úgy érzi, hogy senki nem teheti meg azt, hogy a másikat bántja. Tehát kérdésedre válaszolva, egyébként nem csak a nők esetében, vagy a lánygyermekek esetében kell tudni megtanítani azt, hogy mik a határaink, hanem a fiúknál is. A fiúkat is edukálni kell arra, hogy nem oké, hogy a lányok haját húzkodjuk, meg nem oké az, hogy családon ütlegeljük őket. Ez, nálunk ez még egy bevált szokás volt annak idején. És hogy nem oké az, hogy jaj, hát azt mondjuk a gyereknek, hogy csak azért csináltam, mert hogy szerelmes beléd. Tehát, hogy attól, mert szerelmes, nem tudom, a harmadikos gyerekembe valaki, az még nem jelenti azt, hogy ez azt jelenti, tehát, hogy húzogathatja a haját, meg lögdösheti, kvázi így kifejezve ugye az érzelmeit. Hogy mi lesz a bántalmazókkal? Pont tegnap, vagy tegnap előtt egy konferencián hallottam egy kiváló szakembertől azt a hasonlatot, hogy sajnos nagy valószínűség szerint egy újabb gazdatestet fognak találni ezek a bántalmazók. Vannak törekvések arra, hogy foglalkozzanak a bántalmazókkal, ugyanakkor nagyon megosztja a szakmai társadalmat is, mert hogy ez egy olyan személyiségbeli probléma, ami nagyon komoly terápiát igényelne, őszinte terápiát egyébként, és belátást a bántalmazó részéről. Addig, ameddig a bántalmazó azt közvetíti, hogy de hát ő provokálta, nem volt más választásom, és egyébként ezt így tanultam, az én szüleim is így csinálták, addig nagyon nehéz ám átkattintani őt az irányba, hogy ez nem oké, ez nem normális, hogy te itt csépeled a családodat, meg megalázod őket. De, mondom, vannak azért arra is törekvések, ez főleg külföldön, hogy a bántalmazóknak terápiát tartani, és terápiában részesíteni őket. Én nem tudok nagyon sikerélményekről beszámolni.
A bántalmazó él tovább a rendszerben? Tehát, hogy
Addig, ameddig egy bizonyos fokú bántalmazás nem történik meg, nevezetesen egy súlyos testi sértés, addig ezek magánvádra indított eljárások. Tehát, hogyha a bántalmazó vagy bántalmazott nem tesz feljelentést, addig a rendőrség nem tud, tehát, hogy ilyen módon nem tud beavatkozni. Hogyha tettenérés van, akkor minden további nélkül, tehát ez nem is kérdés. Illetve vannak ugye olyan intézmények, amelyek ideig óráig segíthetnek mondjuk eltávolítani rendszerből a bántalmazót. Értem ez alatt az ideiglenes megelőző távoltartást, amit a helyszínen 72 órára elrendelhet a rendőr. És akkor nem csak a közös élettértől kell távoltartani magát a bántalmazónak, hanem a gyerekeitől, attól az iskolától, vagy óvodától, ahova a gyereke intézménybe jár, vagy közösségbe jár, a bántalmazottnak a munkahelyétől, és egyéb látogatott még sportlétesítményektől, és ez ebben a 72 órában a bíróság dönthet arról, hogy meghosszabbítja-e és elrendeli a megelőző távoltartást, ami 30 napról szól első körben. Ugye ez sem oldja meg a problémát, de legalább egy picit, ha és amennyiben nem szegi meg a bántalmazó ezt a távoltartást, akkor azért tud működni. Ha tényleg nincsenek egyértelmű jelek, tehát értem ez alatt, hogy valóban nem szorul olyan orvosi ellátásra az áldozat, ami egyértelműen megmutatkozik, akkor a hivatalos szervek nem fognak tudni mit tenni. Az pedig a másik fele, hogy minden krízisbe menekülő áldozattal elbeszélgetnek a kollégák, hogy feljelentést tehet, van lehetőség rá, de nem mernek, és nem akarnak. Tehát nem ismernek, de nem is akarnak, mert hogy én már csak szabadulni akarok tőle. Engem hagyjanak békén, csak szabadulni akarok tőle. Engem nem érdekel, hogy mit csinál, engem most már hagyjon békén, nem foglalkozom ezzel, hiszen ezek hosszú procedúrák, ami azt jelenti, hogy újra találkozni kell a bántalmazóval, újra el kell mondani ezt a történetet, és ezek húzódnak hónapokig, évekig. Újra feltépni ezeket a söveket, hogy a kiskorú érintett, mondjuk akár egy szakembert kirendelni, egy szakértőt, hogy megállapítsa, hogy itt valóban történt-e valami. Nagyon-nagyon visszatartja az áldozatokat ez a dolog a feljelentéstől.
Hát még minden ilyen alkalom most még az jutott eszembe, hogy akár egy bizonyítási, hogy egy látleletet venni, hogy ott ülsz 8 órát a kórházba, hogy mit tudom én, az, hogy dulakodtatok, és hogy ott van még, akkor még ott van frissen a, nem tudom, a foltnyom a karodon. És akkor még 128-szor felteszik a kérdést, és hogy volt, és mi történt, és ki csinált, és még egyszer elmondani, és még... Szóval, hogy ez biztos nehéz.
De azért vannak törekvések. Uh-huh. Tehát azért a rendőrség is próbál olyan kihallgatásokat, meghallgatásokat végezni, hogy mondjuk rögzítik a felvételt. Ugye vannak védett áldozatok, tehát a kiskorok például kifejezetten ilyenek, hogy ne kelljen újra és újra elmondani, hogy ne kelljen találkozni a bántalmazóval, külön kell ugye a bíróságon is, vagy kellene őket a bíróságon is meghallgatni, meg hogy ne találkozzanak egyáltalán a folyosón. Hát gondolj bele, így összetalálkozol azzal, aki egyébként évekig ütött, vágott, és akkor ott el kellene mondani előtte, hogy akkor miket csinált. Hát kinek, nekem sem lenne ehhez valószínűleg bátorságom feltétlenül. Szóval, hogy meg kell erősíteni ezeket a bántalmazottakat abban, hogy van segítség és van kilépés, de évekig kell őket támogatni, hogy kitartsanak emellett, hogy ne menjenek vissza, ugye az előbb említett, hogy mert mégiscsak jó apa, meg ő keresi a pénzt, persze, mert nem engedtél dolgozni, meg hogy egy csomó kötelék van, de hogy meg kell őket erősíteni folyamatosan abban, hogy jól tették, hogy kiléptek. Nem tudom, hogy ha szabad kérdezni, hogy nálatok végül hogyan tudott megoldódni ez a probléma. Hogy egyszer csak elmentetek, és soha többet?
Fú, nagyon-nagyon-nagyon csúnya, ez ilyen nagyon csúnya, sok évig elhúzódó gyerekeket nagyon sokszor meghallgató. Nekem akkor volt egy húgom, szóval ez nagyon-nagyon hosszú procedúra volt, és így nem tudom, hogy a húgom mennyire emlékszik rá, de én nagyon-nagyon emlékszem rá. Én ilyen 6-7 éves lehettem akkor, ő meg akkor 4. Akkor mi elmenekültünk otthonról apukámnak az unokatestvéréhez,
hogy végül is nem is a saját, nem is az anyukám a saját családjához fordult, hanem még a férjének a családjától kért segítséget, és hosszú hónapokig laktunk ott náluk, nagyon-nagyon hosszú, lehet, hogy volt fél év is, talán több is volt.
De ki tudta, de hogy akkor nem ment vissza anyukád, vagy nem mentetek vissza?
Nem is mert visszamenni. Uh-huh. Nem is mert visszamenni. És aztán elváltak, és hogy végül hogy kerültünk mi vissza a lakásba, és hogy lett kilakoltatva onnan az apukám, azt nem tudom, ilyen nagyon nagy rendőrségi vitákra emlékszem, hogy elviszik, mert el kell költözni, mi visszaköltözünk. Ezek olyan nagy sérülések, amiket eltemet az agyad, és nem jut eszedbe minden nap, minden hónapban, minden évben, de nyilván vannak olyan témák, amik kapcsán feljön, és akkor elég színesen, szagosan jönnek ezek az emlékek elő. Úgyhogy
szerencsére sokkal több lehetőségünk van most már, mint annak idején segítséget kérni, és pont eszembe jutott, hogy a pandémia, összezártság, nem biztos, hogy tudott mindenki telefonálni, és hogy már korábban is dolgoztunk például ott a Családbarát Magyarország Központban egy projekten, de hogy tavaly végül el tudtuk indítani a csetes szolgáltatásunkat, ami azért elég nagy segítség tud lenni az áldozatoknak, hogy mondjuk ha a mosdóba bemegy, és akkor ott gyorsan ránk ír, hogy baj van, akkor nyilván az elsődleges cél, hogy biztonságban legyen, de hogy nyilván az is, hogy telefonon tudjunk vele beszélni, hiszen azért idézőjelben szerződést kell kötni arra a szolgáltatásra, hogyha kimenekítjük. Tehát azért megvan a chatnek az a veszélye, hogy hát ami egyébként a cyberbullying esetében is, hogy fogalma sincs igazából, hogy ki ül a másik felén a gépnek vagy a chat programnak. De hogy ez például egy ilyen nagyon jó lehetőség, hát 20 éve ez elképzelhetetlen lett volna, hogy valahova írok, és akkor mondjuk akár intézkednek, vagy most az applikációk idejében van is egy kapcsoljegyből elnevezési applikációnk, ahol a felismerést is, tehát hogyha mondjuk így ezt elhintitek a társaságotokban, hogy van ez az applikáció, ott olyan példamondatokat hoztunk, vagy történeteket, fiatalok esetében is, meg 18 év felettiek esetében is, amelyeket bántalmazottak, mondtak. És sokkal könnyebb beazonosítani akár azt is, hogy én áldozat lehetek, de azt is, hogy egyébként a barátnőm, akiről gyanakszom, vagy barátom, akiről gyanakszom, hogy esetleg kapcsolati erőszak áldozata, hogy valóban az lehet. És akkor, hogy hova lehet segítségért fordulni. Ez az applikáció például, hogyha be van kapcsolva a felhasználónak a GPS hely meghatározása, akkor 10 kilométeres lokációban kidobja az összes olyan segítő intézményt, ahova be lehet menni, segítséget lehet kérni, nyitvatartási idővel, elérhetőséggel, akár kapcsolattartó személy megnevezésével. Szóval, hogy használjuk ki szerintem most azt, hogy van közösségi tér, van online kommunikáció, hogy egy csomó olyan korábban elképzelhetetlennek tűnő technika van segítségkérésre, illetve a figyelemfelkeltésre, ami egyébként virálisan terjed, és viszi az információt, de az is biztos, hogy nagyon, nagyon intenzíven kell foglalkozni ezzel az üggyel, hogy ez mindig ott legyen azért az emberek fejében, és szembe jöjjön, hogy ha baj van, akkor tényleg van kihez fordulni segítségért.
A mi beszélgetésünk előtt itt járt egy gyerekpszichológus, akit majd a hallgatók 2 hét múlva tudnak meghallgatni, mert mint azt a beszélgetésünket, de hogy ő vele úgy zárult az adás, hogy elmondta, hogy most így a karácsonyi időszak előtt nagyon sokan döntenek úgy, hogy válás, mert hogy azt mondják, hogy ezt a karácsonyt már nem szeretném, hogy mostanában jön ki náluk az, hogy akkor ezt itt lezárják. Ti is készültök így erre, hogy lehet, hogy most az ünnepek előtt sokan hozzák meg azt a döntést, hogy hozzátok fordulnak? És hogyha esetlegesen igen, akkor emellett az applikáció mellett elmondod konkrétan, hogyha tudod mondjuk, hogy milyen számot lehet felhívni, vagy mi az a weboldal, ahova felmenjenek, hogy tényleg kézzel fogható segítséget adjunk a hallgatóknak.
Az Országos Kríziskezelős Információs Telefonszolgálat, hogy röviden OKIT, ugye, amit már említettem, ez egy éjjel-nappal, tehát az év minden napján karácsonykor is elérhető telefonszolgálat, amit bárhonnan lehet hívni az országban, sőt, külföldről is, ez a 0680-20-55-20-as telefonszám, illetve az okit.hu oldalon is megtalálnak minden információt, és innen az okit.hu-ról egyébként el tudnak jutni a krízisambulanciák elérhetőségéhez, és tudjátok, ez az, ahova be lehet menni, és segítséget lehet kérni, amikor még reményeink szerint nem akkora a baj. Illetve az applikáció is elérhető, tehát az okit.hu az egy ilyen elég jó gyűjtő oldal ebből a szempontból, de egyébként ez a Kapcsolj Egyből nevű applikáció, ami mind az iOS-ból, mind az Androidos áruházból letölthető ingyenesen, és ennek az applikációnak egyébként még az is a nagyon nagy haszna, hogy nem kell megjegyezni a telefonszámunkat, hanem vannak úgynevezett pánikgombok rajta, tehát kettő pánikgomb van, az egyik az az okithoz, tehát ha megnyomják, akkor az okitot egyből tudják tárcsázni, és nem kell kibográzni sehonnan a mi telefonszámunkat. A másik pedig, ami szintén egy nagyon komoly problémát tud jelenteni, az a lelki krízis helyzetek, amelyek karácsonykor egyébként azért nálunk is megjelennek, még hogyha nem is ez a profilunk, és a lelki első segélyszolgálatot is egyből lehet onnan hívni. Szóval, hogy ezek azok a tényleg kézzel fogható segítségek, amelyek elérhetőek, és érdemes is letölteni. Annál is inkább, mert tudom, hogy félnek az áldozatok, hogy mi van akkor, hogyha lebuknak, miközben ezt nézegetik, de azért elrejtettünk egy elrejtő gombot is az applikációban, tehát hogyha van egy fél holdacska, amit hogyha megnyomnak, akkor elsötétül a kijelzője a telefonnak, vagy a tabletnek, vagy bármi eszköz, amire letöltötték ezt az alkalmazást, és hogyha megjelenik a bántalmazó, akkor talán tehát hogy talán nem veszi észre, illetve a kapcsoljegyből.hu oldalon pedig, de az okitról is elérhető a chat szolgáltatásunk, aminek pedig az a nagy előnye, hogy nem visszakövethető. Tehát amint bezárja az oldalt, nem jelenik meg az előzményekben, hogy mi mit beszélgettünk, vagy hogy írt nekünk a cseten. Tehát ez szerintem ez is egy ilyen plusz biztonságot jelenthet az áldozatoknak.
Ez tök jó egyébként. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél és meséltél erről.
Én is köszönöm.
Úgy gondolom, hogy fontos, hogy beszéljünk róla, bármilyen nehéz, és aki úgy közvetlenül nem érintett, de mégis érintett, az pedig segítsen, ahol tud. Szerintem ez így nagyon fontos, úgyhogy remélem, hogy ezzel az adással ezt mi meg tudtuk tenni. Köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Sziasztok!
A mai adást a Családbarát Magyarország Központ támogatta.
Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megtehetitek az info@evamagazin.hu e-mail címen, de megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesélj Anyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Mesélj Anyukám néven találtok meg.
Ott ugyanis velünk a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról, kérdezhettek, ajánlhattok témákat, elmondhatjátok a véleményeteket.
Ha tetszett a mai epizód, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Mesélj Anyukám.
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.